életre növelő.
A Schönstatt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Köszönti Önöket a mai adás két műsorvezetője, Zajkás Péter
és Rozi. A mai témánk elfogadás és értékelés kérdése otthon és az iskolában.
Az élet azt a sablonos felosztást sugallja, hogy míg otthon a hangsúly inkább a szeretetteljes elfogadáson van,
addig az iskola dolga, az akadémikus tudás, a teljesítmény mérése, értékelése.
Vajon mennyire reális vagy helyes ez az elképzelés?
Lehet-e, legyen-e az iskola a gyerekünk számára valódi második otthon?
És nem szükséges-e otthon is követelményeket állítanunk gyerekeink elé?
Beszélgető partnereink Uzsaliné dr. Pécsi Rita, négy gyermekes édesanya, a neveléstudományok doktora és a Kenterich pedagógia szakértője.
És itt ül köztünk Csörgő Ottilia is, három gyermek édesanyja és pedagógus.
Rita, mi a véleményed erről a felosztásról?
Semmiképpen nem jó ez a sablon, hogy majd az iskola a teljesítményt otthon meg csak elfogadunk. Egy személyiség mindig egy teljes egész. Az egész személyiségnek az értékeléséről van szó, ugye? És az értékelés magában is foglalja szépen a szó, hogy mindazt értékeljük mindig. Tehát akár az iskolában, az utcán, akárhol van, ami benne érték. És ennek vannak teljesítmény jellegű megnyilvánulásai is, és vannak kevésbé teljesítmény jellegű, tehát inkább a személyiséghez, magatartáshoz, stb. Foglalható dolgok. Ez mindig egyben van egy személyiségben, ezt sosem szabad ketté választani. Tehát se az iskolának nem szabad ezt ketté választani, se az otthonnak nem. Tehát az egész embert, az egész gyereket kellene látnunk, és azt nézni, hogy ezt a teljesítményt például milyen személyiségbeli erőfeszítésekkel, vagy egyáltalán például semmit nem tett azért az ötösért, akkor annak nincs is akkora értéke. Ha otthon nézem, természetesen vannak olyanok, amiket nyesegetni kell, akár teljesítményben, akár magatartásban, viselkedésben, bármiben. De ugyanígy az iskola sem választhatja el, ugyanis a legeslegfontosabb és a legnagyobb baj, amit itt csinálhatunk ezzel a kettő választással, hogy ezekben az években alakul ki az önértékelése egy gyermeknek, méghozzá tisztán és csak is azokból a tükrökből, amiket kap. Tehát tükröt tartok én anya, én testvére, édesapja, tanára, egész iskolai környezete, később leginkább aztán még inkább a társai is hozzájárulnak ehhez a tükörhöz, ami ő tulajdonképpen megfogalmazza a saját énjének az értékeit és az erejét. Na most, hogyha ezek a tükrök ilyen torzítók, hogy vagy csak mindig azt mondja neked, hogy jól van, nagyon ügyes vagy, és mindenre annyira ügyes vagy, és nem kell semmit persze, vagy ugyanígy az iskolában, hogy hát édesem, te most is közepes vagy, meg tegnap is, meg úgyis holnap is az leszel. Gondoljuk csak meg, hogy nagyon jól fogalmaztad, hogy második otthona igazából nagyon sok órát, vagy több órát tölt el ebben a tükörteremben, ami az iskolája. És hiába akarjuk otthon mondani, hogy tudod, gyerekem, hát nem minden annyira fontos, ami ott az iskolában, szóval nagyon nehéz ezt úgymond közömbösíteni, mert akárhányszor egy ilyen jellegű értékeléssel találkozik, az épül be az önértékelésébe. Nem tudjuk levakarni. Ezért nem teheti meg az iskola, hogy leválasztja, és nem teheti meg az otthon, hogy csak ezt vagy azt a dolgot csinálja. Az iskolában az értékelést, akár a magatartás és a szorgalom értékelést is bizony fel kellene osztani másképp, tehát nincs egy embernek így, hogy a magatartása milyen. Tehát bele kellene mindazt az értéket fogalmazni, ami számunkra érték a magatartásában. Pontosság, rendszeretet, kritika elfogadása, figyelmesség, humorérzék, számtalan ilyen dolog. És akkor egy olyan tükröt tartok iskolában is ennek a gyereknek, ami sokkal inkább egy teljesebb személyiségről ad egy visszajelzést, egy megerősítést, vagy éppen egy faragást. Vagy például, hogyha van alkalma, és legyen, és be kell építeni, hogy legyen alkalma a tanároknak is rendszeresen írásban visszajelezni arról, hogy édesem, lehet, hogy ötöst kaptál, de semmiben nem tartom az ötösödet, mert tudom, hogy semmit nem tettél érte, és ezt írhassa le. Ugyanígy kaphassa meg az a gyermek azt is, hogy ne csak haza kelljen menni és otthon elmondani, hogy ez azért egy erős hármas ám, azt mondta az Éva néni, hanem hogy tényleg legyen ott mögötte, hogy igenis értékelem, hogy a legutóbbi alkalomtól fogva igen nagy erőfeszítést tett ezért a jegyért, és biztos, hogy meg fog jönni a gyümölcse, stb. És nagyon fontos a gyerekeknek, az tulajdonképpen minden értékelésben az fontos a gyerekeknek, hogy az a személy, akit én vagy szakmailag, vagy emberileg, vagy a pozíciójából, mindegy, valamiképpen nagynak tartok, vagy elismerek, vagy egy kicsit tekintélynek tartok, az a személy mit gondol rólam. Mindig ezt jelzi az értékelés. De megfordíthatjuk ezt a helyzetet, és ugyanígy otthon is nagyon fontos az, hogy mindazt értékeljük, ami egy személyiségben számunkra érték. Adott esetben a teljesítményeiről is szó van.
Talán túl gyakran tapasztalják azt a szülők, hogy különösen is tehetségesnek tűnő gyerekeik egyszerűen nem boldogulnak az iskolában.
Hallgassunk meg erről két egymással annyira összecsengő történetet, egy kisfiúról, meg egy kislányról, hogy végül is nem tudtunk ellenállni annak a kísértésnek, hogy egyben szerkesszük őket, rámutatva ezzel, hogy szinte felelgetnek egymásra.
Az egyik gyerekünk pici korától kitűnt nagy érdeklődésével, az okos kérdéseivel, kreativitásával. 4 éves korában kérdezgette a betűket, és hamarosan össze is olvasta őket. Már óvodában elkezdett térben rajzolni. Legobból igen nagy fantáziával alkotott, az óvonénik is felfigyeltek képességeire. Az iskola mégis nagy csalódással kezdődött. A gyermek nem figyelt, unatkozott, játszott. A tanítónéni szerint még egy évet az óvodába kellett volna maradnia.
Egyik lányunk alsós tanárnénie jó hírű pedagógus volt. Mindenki tudta róla, hogy milyen klassz dolgokat hoz ki a diákjaiból. Kis osztályzenekart, mindenfél év végén egy színvonalas diákszínpadi előadást, sok-sok értékes szereplést. Hogy ennek mi az ára, az csak később derült ki. Az első pár hónap után közölte velünk, hogy gyerekünk nem ebbe az osztályba, iskolába való, vigyük máshová. Gyenge képességű, ezért le fog maradni a többiek között. Ugyanezt elmondta két másik szülőnek is a gyerekükről, és ezzel megkezdődött a harc a szülők és a tanárnők között.
Az édesanyja már azon gondolkozott, hogy másik iskolába, másik tanítónénihez viszik a gyermeket, de az édesapa ezt nem helyeselte. Nem jó, ha azt tanítjuk a gyermekünknek, hogy ha valami baj van, akkor ki kell cserélni a tanítónénit. Így a gyermek maradt. Közben a szülők bíztak továbbra is a gyermekben, és bátorították, hogy figyeljen, jelentkezzen, vegyen részt jobban az órán.
Gyerekünk láthatólag jól érezte magát az osztályközösségben, így nem láttuk okát a változtatásnak.
4. év végére a tanítónéni észrevett valamit a gyermekből. A fiú úgy fogalmazott, hogy bekerültem a tanítónéni szeme szélébe, ugyanis korábbi megfogalmazása szerint voltak, akik a szeme közepében helyezkedtek el. Ez mindenképpen egy kis csatanyerésnek számított. A szülők úgy érezték, hogy jobb döntés volt itthagyni a gyermeket, mint megfutamodni, kicserélni a tanítónénit.
Bár mi óvakodtunk attól, hogy gyerekünk jelenlétében beszélgessünk a tanárnőről, ő többször is világosan megfogalmazta érzéseit. Tudod, anya, amikor ott ülök az osztályban, olyan vagyok a tanárnéni számára, mintha levegő lennék. Soha rám se néz. Mi buzdítottuk, s ő kitartóan harcolt társai elismeréséért és a tanárnő figyelméért.
A küzdelemnek azonban még nem volt vége. A fiú nem volt kiemelkedő tanuló, 4-es rendű volt az általános iskolában, közepes a gimnáziumban. A gimnázium további nehézséget is tartogatott. Voltak évek, amikor a matematika nagyon nehezen ment, szinte a bukást súrolta. A matematika tanár közölte, hogy ennek a gyereknek nem itt lenne a helye, miért nem vitték szakmunkás képzőbe. mintha az érdeklődő eleven eszű kisfiú végleg elveszett volna. Már csak a szülők őrizték ennek az emlékét. Az édesanyja tanakodott néha rajta, néha eszébe jutott Mécs László ismert sora. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. Aztán az érettségi váratlanul jól sikerült. Olyan jól, hogy egyetemre, ráadásul műszaki pályára tudott menni, oda, hová vágyott. Elkezdődött az egyetem, és a fiú teljesen kivirágzott. A matematika kedvenc tárgya lett. A szülők úgy érezték, hogy visszakapták régi elevenesű fiúkat, hogy most végre olyan, amilyennek mindig is ismerték a szívük mélyén.
A végeredmény az lett, hogy míg a másik két renitenst sikerült kitúrnia a tanárnéninek, a mi lányunkkal nem tudott dűlőre jutni, benn maradt az osztályban, kiharcolta a helyét. Azt vettük észre, hogy döntésünkkel hozzásegítettük a lányunkat ahhoz, hogy megerősödjék, megtanuljon küzdeni, keményen dolgozni a sikerért.
Mit tegyen ilyenkor a szülő? Tehát érdemes-e bátorítani inkább a gyereket, hogy küzdjön meg a helyért, és akkor ebben ő fejlődik, vagy pedig inkább tényleg akkor fogadják el, hogy lehet, hogy érdemesebb iskolát váltani, mert hogy ez nem jó környezet az ő számára.
Ezt nagyon emberre válogatja valóban, és először is a szülőnek mindig érdemes nagyon jól tájékozódni, tehát jól megismerni az ő gyerekét, legelsősorban, hogy ő benne mennyi erő van, és hogy meg tudják-e azt adni számára, mert ugye itt mindig a megküzdéshez kell egy nagyon erős háttér. Tehát egy olyan jellegű segítő háttér, amelyik vagy ad eszközöket is a kezébe, hogy hogyan kell ezt megküzdeni, vagy hogy azt a biztonságot adja, hogy jó van, majd itt most melléd állunk, majd itthon is megpróbáljuk, és együtt. És persze nagyon sok kiegyensúlyozó értékelésre lesz majd szüksége, mert számítunk arra, hogy nagyon sok leértékelést fog kapni az iskolában, tehát hogyha ezt úgy látom, hogy itt a családban tudjuk egyensúlyozni, de nagyon érzékenyen kell figyelni a szülőnek, hogy éppen ez a gyerekünk olyan-e, aki végig tudja vinni ezt a küzdelmet. Tehát nagyon sok ilyen példát látunk, hogy rengeteget merít belőle a gyerek, és igazán fölépül, és megtanulja azokat a módokat, hogy hogy tud így akár érvényesülni, vagy a saját maga szemében, hogy tud megállni, barátokat hogy tud szerezni, stb. Tehát, hogy az ő helyét az osztályban is ez ugye meg tudja küzdeni, és akkor nagyon nagyot nyerünk vele, sok ilyenünk van, de nagyon kell figyelni azt is, hogy mikor van az, amikor kevesek vagyunk, tehát neki nem elég ez a töltés, amit otthonról úgymond távolról tud kapni, tehát vannak olyan gyerekek, akiknek kifejezetten közel van szükségük erre, például nagy szükségük van arra, hogy a tanítónéni mosolyogjon rájuk. Nekem is volt ilyen tanítványom, hogy egyszerűen akkor tudott valamit is, de tehetséges volt, ha mellé álltam, és volt, hogy az elején csak így rá kellett tenni a vállára a kezemet, és ment minden. És tapasztaltam, hogy ha arrébb megyek az osztályba, akkor nem szólal, nem tud. Egyszerre nem tudja kihozni magából. Na most, ha az ilyen jellegű gyereknek, akinek a, hogy mondjam, az antennája nem annyira erős, hogy elég neki, hogyha otthon tudja, hogy otthonról jön ez a bizonyos támasz, és olyan erős szüksége van arra, hogy tanítónéni a közelben legyen, és legalább a szemével bátorítóval ott maradjon rajta, tehát rajta tartsa a szemét magyarul, ezek a gyerekek nem tudják megküzdeni, vagy sokkal lassabban tanulják azt meg, hogy egyedül is. Na, ilyenkor ennek a gyereknek kell keresni egy olyan tanítót, aki ott tud vele lenni, tehát vállalja ezt. Testvérek között is lehet különbség. Tehát lehet egy olyan, egy családban is, hogy az egyiknek ez nagyon jól beválik, hogy így, és a másikkal pedig ezt nem lehet megcsinálni.
Hétvégén beszélgettem így szülőtársakkal, és volt, aki teljesen azon a párton volt, hogy már pedig náluk otthon a tanár szava szent. Most abban az esetben például engem érdekelne még, Rita, hogy mit lehet tenni, hogyha mondjuk a szülő nyilván odaállva a gyerek mellé bemegy a tanárral beszélni, és a tanárral egy olyan szituációba találja magát a szülő, hogy semmi jót nem hall a gyerekéről, de egy darab jót sem, csak csupa rosszat. Hogy akkor hogy álljon ehhez a tanárhoz otthon is, illetve ott a tanárral szemben is, hogy, hogy mi lenne a jó viszonyulás.
Szent-e a tanár, Rita? Ez a kérdés.
Nincs ma automatikus tekintély, semmi, tehát a tanár szava sem. És azért ez nem csak károgni való, mert ugye ezen szoktunk panaszkodni, hogy jaj, mert már nem tudunk semmit se tisztelni, de mondjuk tényleg ez a helyzet, ez nem baj, mert ez arra tanít meg, hogy igenis folyamatosan a gyermeknek is dönteni és mérlegelni kell. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy láthassa ő is azt, hogy bizony vannak hibás helyzetek, és ez a tanár is van, hogy nem találja el a megoldási módot. Na, mit történik ilyenkor? Ugye hazajön, és most akkor én szülő mit csináljak? Hát először is azt hiszem, hogy az mindenképpen nem rossz dolog, ez általánosságban is nagyon érvényes, ugye a harag kezelést így is lehet tanítani, vagy tanulni, hogy mondhassa el azt, ami őt bántja. Tehát nehogy az első szónál, mert nálunk szent a tanár szava mondjuk, és elkezdi mondani, hogy a Józsi bácsi már megint mekkora hülye volt, és akkor na jó, én ezt itt nem akarom hallani. Na most ez rossz így, mert ugye az lenne az első, hogy hadd mondja el, hogy tulajdonképpen miről is van most szó. Azt megkövetelhetjük, hogy ezt viszonylag tartsa egy olyan hangnembe, hogy az elfogadható legyen valakiről, de elmondhassa azt, hogy mi fáj neki. Tehát én szülőként, tehát mi az én megértésemnek a kulcsa az, hogy én téged gyerekem most meg akarlak hallgatni, meg akarom tudni, hogy mi fáj neked, és elfogadom azt, hogy neked most valami fáj. Ugye még itt most nem mondtam azt, hogy Józsi bácsinak igaza van, vagy nincs. De eddig ezt feltétlenül el kell engedni, és ezt szabad. Tehát magyarul szabad panaszkodni otthon a tanárokra? Szabad. Arra van szüksége, hogy én megértsem azt, hogy ő most miért ilyen megbántott, vagy miért az a fájdalma. Na most segíthetnek neki kibontani, hogy te félj, és tényleg pont úgy volt ez, és mások mit szóltak ez, és te hogy álltál hozzá, és nem tudom micsoda. Itt még mindig nem foglaltam állást, csak segítettem neki kimondani, hadd pufogjon, tehát én nem pufogtam vele együtt, de segítettem neki. És akkor ebben a helyzetben már én is mérlegelek. Na most, hogyha itt valami fatális, nagyon nagy hibát követett el esetleg az a nevelő szerintem, akkor már is azért mondhatom, de tényleg visszafogva, hogy hát érdemes lenne ezt a helyzetet körüljárni. Én azt gondolom, hogy majd beszélek ezzel a Józsi bácsival. És akkor azt mondom, hogy a második lépésben, ha hibát látok a tanár döntésében, akkor először azt kellene, hogy ez én rám és a tanárra tartozik, de itt mindjárt látja az én gyerekem is, hogy hát lehet, hogy hibázott éppen ebben, de nem fújjuk föl akkorára a dolgot, de ő neki tulajdonképpen az első lépése megvolt, hogy öt gyereket elfogadtam, és azt a helyzetet is, hogy hát lehet, hogy ott baj volt. De lehet, hogy te is hibás voltál. Tehát itt egy kicsit egy ilyen távolságtartásban, de semmiképpen nem azzal, hogy ez eleve nem volt lehetséges, mert a tanár szava nálunk szent. Mert ha ezeket a pozícióba öltöztetett szentségeket, hogy úgy mondjam, beépítjük az ő vélemény alakításába, azon nagyon sok rosszat teszünk, ugyanis meg kell neki tanulnia azt, hogy sajnos nem minden pozícióból jön olyan döntés, amit nekem el kell fogadnom. Tehát ez, hogy a tanár szava szent, ez így nem. De nyilvánvaló, segítünk azzal a gyerekünknek, hogyha nem állítjuk őt szembe a tanárával, tehát mindenképpen. És mi van akkor, hogyha oda megyünk a tanárhoz, és a tanár semmi jót nem mond például a gyerekünkre. Tehát látjuk, hogy ez is akkor ez egy másik oldalról egy elfogult helyzet. A tanár is akkor fogja tudni elfogadni az én álláspontomat, hogyha megkeresem a közös nevezőt. Mi az, amiben ez a tanár valóban másképp látja az én gyerekemet, és hát ezek tényleg nem jó dolgok. És azt mondom, hogy itt igenelek egy-két dolgot. Egyetértünk. És azután akkor azt mondom, hogy de talán én hadd mondjam el azt, hogy otthon ebben, vagy ilyen kérdésben, és elmondok három pozitívumot, vagy ötöt. Tehát képviselem a gyerekemnek a más oldalait is, de úgy, hogy én ne ugyanolyan elfogultan azt mondjam, hogy ez semmi nem igaz, és az enyém meg minden igaz. Tehát így nem lehet valakivel párbeszédre jutni. Attól függetlenül természetesen, és ezt a tanártársaimnak mondanám, szóval nagyon sokszor tényleg gyorsabban kész van az, hogy sítsúgy, ez a kategória, és akkor kialakul, hogy csak rossz van benne. A gyerekek másak, otthon, és másképp viselkednek az iskolába. És ezt el kell tudni fogadni, és ezért kellene egy nagyon nagy együttműködés iskola és család között.
Bennem is most fölmerült egy emlék, amikor egy hasonló helyzetben beszélgettem egy tanárral, és láttam az arcán az érdeklődést és a csodálkozást, amikor meséltem egy adott gyereknek az értékeiről, akiről ő nekem rosszakat mondott.
Kellenek ezek az információk a tanároknak, hogy ne legyen egy oldal, és nem ismerheti ezeket az oldalakat. Tehát mindenképpen szükséges, de nagyon vigyázzunk szülőként, hogy ezt csak akkor tudjuk hitelesen elmondani, hogyha megkeressük azt a közös nevezőt, mert különben be fog zárni, védekezni fog, és be fogja bizonyítani, hogy tényleg csak rossz tulajdonsága van a gyerekeknek.
Oti, te nemrég kezdtél el sok év után ismét tanítani. Mit gondolsz most a tanár szerepéről, lehetőségeiről az iskolában?
Amikor egy 12 év kihagyás után visszakerültem iskolába, akkor meglepődtem azon, hogy mennyire megváltoztak valóban a gyerekek, amiről hallottam ugyan, de a szembesülés az melbevágó volt valóban. És az első 2 hónap az azzal telt el, amíg a szeretett kapcsolatot kialakítottuk a gyerekekkel, amire hihetetlen nagy vágyuk van a mai gyerekeknek. Én egy állami iskolába dolgozom, és ebben az iskolába mindenféle hátrányos helyzetű családból jöttek a gyerekek. Van olyan, akit a nagyszülő nevel, van olyan, akit az édesapa nevel új anyukával, van, akit az anyuka új apukával, talán ha 3 év család van az egész osztályból, és egy kicsit második anyukának kell lenni. Hát igénylik ezek a gyerekek, hogy igenis, mint pedagógus, lépjek fel, kicsit mint anyuka is, és működik a kapcsolat teljesen jól, nagyon tudnak szót fogadni, pontosan a szeretett kapcsolatból fakadóan, és néha nem értik a kollégák, hogy lehet, hogy a mi osztályunk ilyen jól tud viselkedni, de hát ez a titka, hogy vannak olyan tulajdonságai minden gyereknek, amit hogyha észreveszek, akkor próbálom dicsérni, és volt olyan, hogy véres láncfűrészt és egyéb ilyen véres jelenteket rajzolt nekem kedvességből, évelején egy kisfiú nyaktilót vérrel, és egyéb ilyen képeket, amit én megengedtem neki. Hát ma már tavaszi tájat rajzol, hogyha kedveskedni akar nekem, mert mondtam neki, hogy ez jobban tetszik, és ő örömet akar okozni. Tehát a gyerekek ilyenek szerintem, hogyha érzik, hogy mi szeretettel, pozitívan fordulunk feléjük, akkor ők is ezt viszonozzák.
A rendszerváltás éveiben egy budapesti gimnáziumban tanítottam, és negyedikbe átbukott hozzám egy fiú. 4 tárgyból húzták meg, akit emiatt érettségizni sem engedtek. A fiú teljes feketében, kopaszon, bakancsban tartotta rettegésben az iskolát. Bőrfejű, új náci, sátánista, ezeket mondták róla. Akkoriban kezdődött ez a hisztéria a bőrfejőkkel, neonácikkal, rengeteg félelmetes hír terjengett a sátánistákról. Az iskolában hisztérikus légkör uralkodott. Sokat beszélgettem a fiúval, és felfedeztem, hogy mennyi érték van benne. Szeretne a maga módján egy jobb világot létrehozni, jó lehet az eszközök, amelyeket ehhez fel akart használni, bűnösek voltak, az elképzelései meg zavarosak. Az iskolában még volt vagy 10-15 hasonló bőrfejű társa. Elértem az igazgatónál, hogy az iskola napokon tarthassunk egy fórumbeszélgetést erről a kérdésről, igazgatói felügyelet jelenlét nélkül. Megalkottuk a beszélgetés szabályait. Ki hány percet kap, mikor kérdezhet a közönség, stb. A bőrfejűek 4-5 képviselőt állítottak ki, én meg elhívtam egy papot, egy történészt, meg egy író műfordító helyi lakost. A fórum beszélgetésre zsúfolásig megtelt az iskola aulája. Mindenki a megadott időkeretben elmondhatta, kifejthette véleményét a témáról. Meghallgattuk egymást, rögzítettük, hol, miben nem értünk egyet, de azt is, amiben közös pontra találtunk. A fiatal pap például megdicsérte a bőrfejűeket, amiért tenni szeretnének egy jobb világért, és nem az önpusztító élvezetekben merülnek el. A végén egymás kezét fogva elmondtuk a mi atyánkot. Látszólag nem történt semmi, de mégis megváltozott minden. A fiú elkezdett tanulni, végül sikeresen leérettségizett. Évek múlva egyszer összefutottam vele. Még mindig bakancsban járt, de a tekintete nyíltabb, mosolygósabb, az énje kiegyensúlyozottabb lett. Főiskolás diák volt.
Az értékeléshez nagyon apró dolgok is hozzátartoznak, tehát nem csak ezek a kifejezett, ugye akár írásban, akár szóban, akár otthon is nagy dicséretekkel és nagy elismerésekkel előre lendített értékelő folyamatok, hanem nagyon-nagyon sokat számítanak az elejtett szavak, egy arckifejezés, egy leintés, egy legyintés, stb. Tehát ezekkel is nagyon sokat lehet ártani, de rengeteget lehet építeni is. De egészen késő kamaszkorig, tehát 17-18 éves korig azt kellene mondanunk szülőknek és tanároknak, hogy a cinizmus tilos. Nagyon cinikus társadalomban élünk. Ugye a cinizmus az, amikor egy rossz tulajdonságból, vagy egy kicsit rossz tulajdonságból, akár van benne igazság is, csinálunk viccet. És ezt ilyen kicsit vicces formában, hogy hát azért nem is vagy olyan buta, vagy tehát ennek erősebb formáit is ismerjük. Amikor tényleg rossz tulajdonsággal viccelődünk, ez olyannyira tilos, hogy nem is tudjuk fölfogni, hogy egy gyerek egy ilyen helyzetben ezt nem tudja megkülönböztetni, hogy én most csak ezzel vicceltem, hogy én ezt nem gondoltam komolyan, hogy csak ezt éppen csak úgy, hát te is tudod, hogy én nem nézlek téged le ezzel. Ezt szó szerint értelmezik. Ehhez nagyon sokféle képesség kellene, hogy ezt a jó helyén tudjuk érteni, még felnőtteknél is. Tehát felnőtteknél is a rossz dolgokkal való tréfálkozás csak a legszorosabb kapcsolatokban lenne megengedhető, mert akkor tudjuk oda tenni, ahová valóban való. Ancsel Éva mondja azt, hogy ha valaki leszól téged, és közben már lendül is a keze, és fogja meg a válladat, akkor biztos lehetsz benne, hogy szeret. De nem tudjuk ezt a közeledést megcsinálni általában a gyerekekkel.
Ártó és áldó szavak a gyermekeinkhez. Egy kisgyermek viszi a tányérokat. Minél többet, annál veszélyesebben. Ha azt hallja, milyen ügyes vagy, milyen szépen tudod vinni, akkor valószínűleg sikerkereső lesz, magabiztossá válik, ha pedig azt, vigyázz, el ne ejtsd, nézz a lábad alá, akkor kudarckerülővé, bizonytalanná, félénké válhat. Szavainkkal megerősíthetjük, vagy gyengíthetjük gyerekeinket. Persze tudjuk, hogy a siker nem abban rejlik, hogy sikerkeresők vagy kudarckerülők vagyunk, vagy leszünk, de a világlátásunkat jelentősen befolyásolja. A sikerorientált ember boldogan és bátran tekint Isten felé. A kudarckerülő mindig azt nézi, hogy már megint bűnt követett el. De mindegyikre igaz. Nagy az ő irgalma.
Kedves hallgatóink, az Életre Növelő ezzel véget ért.
Még fél órán keresztül fogadja hívásaikat és SMS-eiket üzenetrögzítő telefonunk a 0630 210 25 16-os telefonszámon.
Várjuk e-mailjeiket az életrenövelő@mariaradio.hu címen.
Műsorunk készítésében közreműködött Csörgő Ottília és Uzsaliné dr. Pécsi Rita mellett Topa Béla is.
Adásunkban Beethoven Édur szeptettjének szkercóját hallgattuk.
Hallgassanak bennünket 2 hét múlva is.
Elbúcsúzik önöktől a két műsorvezető, Zajkás Péter és Rozi.
Gyermekével szűzanyánk,
szent áldását adja ránk.